Dr. Perendi László piarista szerzetes előadása következik a IV. századi jeruzsálemi liturgia tanúiról. Az előadás 2019. szeptemberében a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el.
Az első szerzőnk jeruzsálemi Kürillosz, avagy Cirill püspök, 313 körül született Jeruzsálemben, vagy a város környékén. Földműves vagy iparos családból származhatott. Katekéziseinek utalásaiból derül ki, hogy szerzetes volt, és egy ideig valószínűleg diakonusként szolgálta a helyi egyházat. Maximus püspök szentelte pappá 344 táján. Katekéziseit legalábbis első alkalommal valószínűleg 348-ban tartotta a jeruzsálemi Szent Sír templomban. Püspökké 350-ben választhatták. Jeruzsálemnek már az első nikaiai zsinat tiszteletbeli jogokat biztosított, de mivel a provincia fővárosa Cézárea volt, még nem volt patriarkátus Jeruzsálem, hanem az ottani, tehát a cézáreai metropolita alá volt rendelve, aki azonban ebben az időben az ariánus nézeteket valló Akakios volt. Noha Kürillosz beszédeiben tartózkodott a nikaiai hitvallásban szereplő homo usios kifejezés használatától, de, amint majd kiderül a katekéziseiből is, határozottan állította a fiú tökéletes istenségét. Ariánus ellenfelei nem tudtak rábizonyítani valamilyen eretnekséget, azonban hamis vádak alapján sikerült számüzetésbe küldeniük, először Antiókiába Leontios püspök fogadta ott be. Az ő halála után Tarsosba utazott, Tarzus neve ismerős Szent Pál életéből, Szilvánosz püspökhöz. 359-ben ugyan hazatérhetett, de a következő évben ismét száműzték, számunkra ismeretlen helyre. 362-ben, amikor Julianus hazaengedte, Julianus császár a száműzött püspököket, ő is hazatérhetett, de Valens császár, aki megint csak támogatta az ariánusokat, 364-78-ig uralkodott, ismét száműzte, és csak az ő halála után térhetett vissza Jeruzsálembe. 381-ben az első konstantinápolyi zsinaton ugyan vádak érték, hogy fél ariánus lenne, a zsinat azonban deklarálta, hogy a kánonokkal összhangban szentelték fel, és megállapította, hogy sok helyen harcolt az ariánusok ellen. 386-ban bekövetkezett haláláig, nehéz körülmények között, személyesen irányíthatta Jeruzsálem egyházát. A katekézisein kívül mindössze egy homília és egy levél maradt fenn tőle teljes terjedelemben, valamint néhány töredék egyéb műveiből. A neve alatt fennmaradt legjelentősebb művei valójában tehát két katekétikai sorozatot alkotnak. Az egyik a kerességre készít fel, a második sorozat, amely öt katekézisből áll, a keresség után hangzott el a frissen megkereszteteknek, vagyis a neofitáknak. Ez a két sorozat a legelső, amely egyáltalán fennmaradt az utókor számára. Még két későbbi püspöktől maradtak fenn katekézisek, aranyszájú Szent Jánostól, aki egy ideig Antiókiában volt presbiter, majd Konstantinápoly püspöke lett, továbbá moszvesztiai Teodorosztól. Krizosztomosz, aranyszájú Szent János elsősorban erkölcsi kérdéseket tárgyal, Teodorosz katekézisére inkább az eszkatológikus szemléletmód a jellemző. Kürillosz első sorozata egy prokatekézisből és 18 katekézisből épül fel. A bűnbánatról és a kerességről szóló második és harmadik katekézis után a jeruzsálemi hitvallás egyes tételeiről értekezik. Nem a 325-ben elfogadott nikaiai hitvallást kellett tehát megtanulniuk a katekumenoknak, hanem továbbra is a jeruzsálemit, amelyben nem szerepel ugyan a homo usios kifejezés, de amint a 11. katekézis címében is szerepel, Isten egyszülött fiáról állítja, idézem, hogy az atyától szülött igaz Isten minden idők előtt, aki által minden lett. A keresztség előtti katekéziseknek tehát elsődleges célja a hitvallás bemutatása és elsajátítatása volt. Magáról a kerességről, a bérmálásról és az eukarisztiáról szóló részletes tanításnak már a keresztség kiszolgáltatása után kellett elhangoznia. Az öt müsztagógikus beavató katekézis közül az első, a negyedik és az ötödik foglalkozik az eukarisztiával. Az első katekézisből a szemelvények között is olvashatunk egy rövid részletet. Itt kiemeltem azt a mondatot, hogy mert ahogyan az eukarisztia kenyere és bora az imádandó háromság lehívása előtt puszta kenyér és bor volt, amikor azonban megtörtént a lehívás, a kenyér Krisztus testévé vált, a bor pedig Krisztus vérévé. A negyedik és ötödik müsztagógikus katekézis a szemelvények között teljes terjedelemben szerepel. Mindkettő szentírási részlettel kezdődik. A negyedik elején az első korintusi levél 11. fejezetének 23-tól 32. versei olvashatók, vagyis Szent Pál beszámolója az eukarisztia alapításáról, amelyet 9 rövid fejezetben fejt ki Kürillosz. Ezekből idézek néhány jellegzetes részletet. A teljes terjedelemben tehát olvasható a szemelvények között. Az elsőből: maga Szent Pál tanítása elegendő ahhoz, hogy biztossá tegyen benneteket arról, hogy milyen isteni misztériumok azok, amelyekre méltókká váltatok, amelyek által Krisztussal egy test és egy vér lettetek. Ő maga jelentette ki és mondta a kenyérről, ez az én testem, ki merészeli kétségbe vonni. A másodikból egy részlet. A galileai Kánában a víz egyetlen intésére borrá változott, és akkor hihetetlen, hogy a bort vérévé változtassa. A harmadikból. Ezért tökéletes bizonyossággal vegyük magunkhoz, mint Krisztus testét és vérét. Mert a kenyér alakjában te testét kapod, a bor színében vérét kapod, hogy miután magadhoz vetted Krisztus testét és vérét, Krisztus test vére légy. A negyedik. Egyszer, amikor a zsidókkal vitatkozott, Krisztus ezt mondta, ha nem eszitek az én testemet és nem isszátok az én véremet, nem lesz élet ti bennetek. János 6.53, ugye híres eukarisztikus beszéd a mennyei mannáról. Azok, mivel nem szellemi értelemben hallották a mondottakat, megbotránkozva elmentek, azt gondolván, hogy az üdvözítő ember evése buzdította őket. 5. Az Ószövetségben is megvoltak a kitett kenyerek. Azok azonban az Ószövetséggel együtt érvényüket vesztették. Az Új Szövetségben viszont van a mennyei kenyér és az üdvösség kelyhe. Utalása 116. Zsoltára. 6. Ne tekints tehát rá úgy, mint közönséges kenyérre és borra. Mert test és vér az Úr kijelentése szerint. Még akkor se, ha érzékeid azt sugallják, hanem a hit erősítsen meg téged. Ne ízlelésed alapján döntsd el a dolgot, hanem a hit által minden kétséget kizáróan teljes bizonyossággal fogad el, hogy Krisztus testére és vérére méltattál. Mert a többi időhiány már nem is olvasom. Összefoglalva tehát a negyedik müsztagóikus katekézis mondani valóját, Cyril hangsúlyozza Krisztus tényleges jelenlétét az eukarisztikus színek alatt. Ehhez szentírási alapot szolgáltat elsősorban Szent Pál beszámolója, másrészt a János evangélium 6. fejezete, illetve az ószövetségi proféciák és előképek. Amint olvashatjuk, Dávid zsoltáraira, a Salamonnak tulajdonított prédikátor könyvére, illetve a fehér ruha viselése kapcsán, amit nem olvastam fel, Izajás könyvére támaszkodik. A 23 fejezetből álló, nagyon hosszú 5. katekézis, tehát az utolsó a müsztagóikus katekézisek közül, Kürillosz az eukarisztikus liturgiát kommentálja, és ezzel koszorúzza meg, ahogyan ő mondja, a beavató katekézisek sorozatát. Hallunk a liturgikus kézmosás jelentéséről és a békecsók fontosságáról, amely kifejezése juttatja a testvérek közötti megbékélést, ami szükséges ahhoz, hogy tiszta lélekkel kapcsolódjon be mindenki az áldozatba. Ez Jézus elvárása is. A mai prefációk bevezetőiben elhangzó, tehát úgy értem a jelenkori liturgiában elhangzó akklamációkat is elmagyarázza. Szívünket Istenhez emelve feledkezzünk el a földi dolgokról, és adjunk hálát a kapott javakért. Az eukarisztia liturgiája azt is lehetővé teszi, hogy bekapcsolódjunk az angyalok Isten dicsőítésébe is. A 7. fejezet említi az epiklézist, vagyis Isten szent lelkének lehívását, ezt idézem. Kérjük az ember szerető Istent, hogy küldje el szent lelkét az előttünk levő adományokra, tegye a kenyeret Krisztus testévé, a bort pedig Krisztus vérévé, mert mindaz, amit a szent lélek érint, megszentelődik és átváltozik. Idézet vége. A vértelen szellemi áldozat bemutatás után kérésekkel fordul Istenhez a liturgikus közösség, az egyház békéért, a világ jólétéért, az uralkodókért és a segítségre szorulókért. A 9. és 10. fejezet az elhunytakért végzett könyörgéseket részletezi, amelyek azért szükségesek, és azért van értelmük, mert Krisztus mindenkiért feláldozta önmagát. A 11. fejezettől a 18-ig a mi atyánkot kommentálja a szerző. A jeruzsálemi hagyomány szerint Jézus az olajfák hegyén egy barlangban tanította meg erre az imádságra tanítványait. A 2. század elején jött létre egy egyházi rendtartás, a didaké, ebben már arról van szó, hogy a keresztény embernek naponta 3-szor kell elimádkoznia. Az azonban nem derül ki ebből, hogy a liturgia keretében elhangzó közösségi ima lenne ekkor, az Úr imája. Nem lehet tudni, hogy pontosan mikor került bele az eukarisztikus liturgiába. Az első részletes mi atyán kommentárok Tertulliánustól, Cipriánustól és Origenésztől maradtak ránk. Remélem, hamarosan megjelenik egy elég reprezentatív kötet éppen a mi atyánkról, számos szerzőtől, és ebben éppen erről a 3 szerzőről bátorkodtam írni egy tanulmányt. Mindhárom szerző a 3. század első felében munkálkodott. Ez a jelenség, vagyis, hogy ebben a korszakban számos szerző kommentálja az Úr imáját, talán arra utal, hogy éppen akkor tájt kerülhetett az eukarisztikus liturgiába. A mi atyán kommentálása Kürilosz művében egyértelműen a neofitáknak szól, tehát a előző napokban megkereszteltetnek. Ez lesz a helyzet későbbi szerzőknél is, például Szent Ambrustól maradt fenn ilyen kommentár. Kürilloszét érdemes összevetni Origenészével, aki a fent említett 3 szerző közül a leghosszabbat írta. Kürilosz nagyrészt ugyanazokat a gondolatokat tolmácsolja, de csak vázlatos formában. Origenésznek is ez a műve olvasható magyar nyelven. A 19. fejezetben Kürilosz hangsúlyozza, hogy a felajánlott adományok és a keresztény közösség egyaránt szent, mivel mindkettőre leszállt a Szentlélek. A 20., 21. és 22. fejezet leírja, hogyan hívja a diákonus áldozni a híveket, illetve hogyan kell fogadni Krisztus testét és vérét. Az alapítási szavakat nem hozza ugyan az 5. katekézis, de megtalálhatók a 4. katekézisben, amint olvashattuk. Az 5. az utolsó fejezete a hagyományok megőrzésére szólít fel, és Szent Páltól való idézettel, illetve dicsőítéssel fejezi be az utolsó müsztagogikus katekézist. A Kürilosz által röviden bemutatott jeruzsálemi eukarisztikus liturgia antiókiai és cézáreai hatása formálódott ki, abban a pogányból lett keresztények által újjá élesztett keresztény egyházban, amely 135 után létrejött fokozatosan Hadrianus által alapított Élia Kapitolinában. A második zsidó háború utolsó éve ez, ezután ekkor Hadrianus leromboltatta Jeruzsálem városát, és saját nemzetségről elnevezve egy olyan várost épített fel, ahonnan halálbüntetés terhe mellett kitiltotta a zsidókat, a keresztény szent helyekre pedig pogány templomokat épített. Jelen esetben ide Jupiternek és Afroditének a szentélyét. Tehát ennek a 135 utáni évtizedekben újjá szerveződő helyi egyháznak az istentiszteleti rendjéből kristályosodott ki az a liturgia, amely később Szent Jakab liturgiájaként vált ismertté. Fontos elemei a teremtés javainak dicsérete, az epiklézis és a közben járó könyörgések. Tehát, hogy az előadás elén említettem, a katekézisek színhelye Hát elsősorban, tehát a keresztelkedés előtt az Anastasis Rotunda, a Müsztagogikusé meg talán a bazilika, de lehet, hogy továbbra is ott gyülekeztek össze. Azt tudjuk, vagy gondolhatjuk azt, hogy a jeruzsálemi keresztények az első zsidó háború kezdetéig, tehát 65-66-ig valószínűleg kijártak Jézus sírjához, megtartva a zsidók régi szokását, akik rendszeresen felkeresték szeretteik sírját, illetve a proféták sírjait, amelyek valójában kenotáfok, tehát üres sírok voltak, de itt emlékeztek meg róluk. A két zsidó háború után, hogy azok során nagyon sok kereszténynek kellett elmenekülnie, tehát a Szentföldről, leginkább keletre, a Jordánon túlra menekültek. Hadrianus tehát a Golgotán Afroditénak, vagy latin nevén Vénusznak emeltetett templomot, ezt Konstantin leromboltatta. A keresztény épület csoport építése 326-ban, tehát az első nikaiai zsinat után egy évvel kezdődött el, és Konstantin halála előtt két évvel, vagyis 335-ben szentelték fel. A felszentelésen Cézárea püspöke Eusebiosz mondott beszédet. Jézus sírja fölépült tehát az Anastasis, a feltámadás rotunda, amelyet egy nagyméretű három oszlopsor által határolt impozáns átrium kötött össze a Szent Sír bazilikával. Tehát ugye itt a három oszlopsor. Ezt a Szent Sír bazilikát a következő forrásunk, Egeria úti naplója gyakran a nagyobb templomként emlegeti. Ennek bejárata, ahogyan mondtam, a főutcáról, a Kárdóról volt, Kárdó Maximusról, és akkor az átriumnak ebben a sarkában állt az a fekete szikla, amelyet a Golgotával azonosítottak. A sír fölé emelt épületet valójában csak 348-ban fejezték be teljesen. Amikor Omár kalifa 638-ban elfoglalta Jeruzsálemet, nem esett baja az épületnek, mert a kalifa nagylelkűen nem lépett be muszlim imát mondani, ezért nem vált mecsetté. Hakim kalifa azonban 1009-ben leromboltatta. A régi épületnek csak néhány köve vagy néhány fala látható. A Hakim által lerombolt templomot részben helyreállította 1042-ben Konstantinos Monomakhosz, a keresztes lovagok pedig egy teljesen új templomot építettek, mintegy 50 éven keresztül. Ugyanakkor, tehát azt is meg kell jegyeznünk, hogy ez a zarándoknő, aki a második forrásunk lesz, tehát ebben a konstantini épület együttesben vett részt, valószínűleg két alkalommal is a húsvéti, meg az egyéb nagy ünnepeken. A zarándoklatokra áttérve, már a második századból van egy forrásunk, hogy egy kis-ázsiai püspök, Meliton, Szárdesz püspöke zarándokutat tett, tehát még akkor, amikor ugye álltak a Hadrianus által emelt pogány szentélyek. A IV. Század elejétől azonban tömegek zarándokoltak a Szentföldre. A legelső írásos beszámolónk 333-ból való, tehát amikor még nem is készült el a bazilika, amely szerint a galliai Burdigala, vagyis a mai franciaországi Bordeaux városából utazott egy névtelen zarándok Konstantinápolyon keresztül Jeruzsálembe. Az általa írt itinerárium, vagyis úti kalauz felsorolja az útvonalon található vendégfogadókat, és megadja a köztük levő távolságot. A szent helyeket és egyéb látnivalókat csak felsorolja, nem írja le részletesen. Egeria úti naplója csak a 19. században került elő az ismeretlenség homályából. Gianfrancesco Gamurrini az Arezzói kolostorban talált egy töredékes kéziratot, amely Monte Cassinóból származott. Gamurrini 1887-ben adta ki Sancte Silviae Aquitanae Peregrinatio ad Loca Sancta című művét. A mű íróját a mai napig sem lehet teljes bizonyossággal beazonosítani. A Szilvia név Gamurrini, mivel nem szerepel a kéziratban, Gamurrini spekulációján alapult, ugyanis Aquitániai Rufinus, egy hadvezér, szépséges nővérének nevez egy Silvana nevű galliai hölgyet, és Gamurrini úgy vélte, hogy hát ő volt a zarándok napló szerzője. Ez a hölgy bizonyára magas társadalmi, hát valami, tehát osztályból származhatott, majd erre kitérek, hogy miből lehet erre következtetni. Arról is olvasunk, hogy szerzetesek és püspökök fogadták és nyújtottak neki segítséget az útja során. Ez is képezhette alapját annak a vélekedésnek, hogy ő maga is szerzetes volt, esetleg apátnő. A kutatásokat előre lendítette, hogy Don Ferriten 1903-ban közreadott egy tanulmányt. Ebben kimutatja azokat az egybeeséseket, amelyek az úti napló és egy Valérius nevű szerzetes rövid beszámolója között találhatók egy bizonyos hölgy útjának állomásai között. Valérius levelében boldog nővérének nevezi ezt az zarándokot, akit azonban ugyanazon a levélen belül három névváltozattal is említ. Eteria, Egeria, Eheria. Ferriten az Egeria névváltozatot részesítette előnyben. Ferriten az Egeria, valószínűleg egy kelta vagy germán név lehetett, valójában arra gyanakodhatunk, hogy igazából nem volt olyan latin betű, amelyen vissza tudták volna adni ezt a hangot, amely eredeti névben szerepel, és azért van ez a többféle név, leírt névváltozat. Egyébként Ferriten a tanulmány címéből is kiderül, hogy hispániai származásának tekintette a szerzőt. Társadalmi státusára is próbálnak következtetni abból, hogy nem csak püspökök vendégszeretetét élvezte, hanem császári hivatalnokok számos esetben segítették útján. Van, aki arra gondol, hogy Nagy Teodóziusnak volt az unokahúga egyébként. Tehát sokféle teória merült föl. Állandóan rendelkezésére állt kíséret, néha egy katonai osztag veszélyesebb helyeken, utazásához pedig időnként váltott lovakat is biztosították. Nem elképzelhetetlen, hogy egy magasrangú kormányzónak volt esetleg a lánya, vagy mondom esetleg magának a császárnak az unoka, húga, vagy közvetlen rokona. Nem csak a szerző személyének, hanem a keletkezés idejének a megállapítása is nehéz. A legkorábbi időpont meghatározásához segít Egeria megállapítása, hogy Nisibisben nincs jele római jelenlétnek. Tehát nem csak a Szentföldön járt ő, hanem a Sínajon is, meg Mezopotámiában. A perzsák elfoglalták a várost 363-ban, tehát biztos, hogy ez után jártott. Biztos, hogy 540 előtt kellett járni a Antiókiában, mert akkor elesett Antiókia. Tehát a legtöbb kutató vagy Nagy Teodósios, aki 395-ben halt meg, vagy fia Arkádiosz, 408-ban halt meg, uralkodás alatti időszakot tartja valószínűnek. Voltak, akik későbbi dolgokra gondoltak, esetleg Justinianus idejére, de Justinianus például építetett két olyan épületkomplexumot, amit nem említ, tehát ha akkor járt volna, akkor bizonyára megemlítette volna a Sínajon, ha jól emlékszem. Úgy vélem én is, hogy a korai időpont ellen nem hozható fel semmilyen nyomós érv, illetve mivel a birodalom nyugati részében a közállapotok a barbár betörések miatt az 5. század első éveiben nagyon sokat romlottak, sőt 410-ben magát Rómát is elfoglalták és kirabolták a germánok, nyugatról útnak indulni sem volt nehézségek nélküli. Ez a körülmény is azt teszi lehetővé, hogy még Nagy Teodózius uralkodásának idején indult zarándok útra Egeria, tehát a 4. század végén. Útinaplójának néhány nyelvi jellegzetességéről érdemes szót ejtenünk. A mű hétköznapi latinsággal írodott ugyan, de nem mondható vulgárisnak a szó mai értelmében. Hiányzik ugyan belőle a kifinomultság és a művészi jelleg. Tehát például az épületekről semmilyen művészettel kapcsolatos információt nem mond. De és más forrás nem is használ föl, csak is a Szentírást idézi az adott helyen. De átsugázik stílusán, tehát a Szentírás iránti csodálat, amelynek nyelvezete szintén érezhető a stílusán. Az Ószövetség könyveit a Vetus Latina verzió alapján idézi, vagyis azt a változatot, amely eredetileg még a zsinagógai istentisztelet céljait szolgálta, de a nyugati kereszténység körében is elfogadott volt a keresztény ókor első századaiban. Ez a tény is a korai datálás mellett szól, hiszen Szent Jeromos éppen a 4. század végén, az 5. elején végezte el ennek a verziónak a korrekcióját, görög és héber szövegváltozatok figyelembevételével. Amint tudjuk, ez a verzió fokozatosan vált elterjedté Vulgáta néven. Egeri a forrásai között szerepel még Eusebiosz, cézarei püspöknek a görög nyelven írt mű az Onomastikon, amely a bibliai nevek egyfajta szótára volt. Az útinapló eredeti szövegének eleje elveszett. Tehát ebben az elveszett részben valószínűleg Galliától vagy Hispániától Sinai félszigeti tartó részét írja le a zarándoklatának a szerző. A megmaradt szöveg két része bontható. Az első a tényleges zarándok utat írja le, amelynek legfőbb állomásai zarándoklata Sínaira, itt kezdődik a megmaradt szöveg, majd visszatérés Jeruzsálembe, Gósen földjén keresztül. Nébó hegye, Idumea, vagyis Jób földje, Mezopotámia, majd hazaindulás Konstantinápolyon át, Tarsosz, Szeleukeia és Kalkedon városokon keresztül. Szeleukeiában Szent Teklának volt egyébként, tehát egy női szentnek a kultusza, azt megtekinti, azt a szentét, illetve Kalkedóban Szent Eufémiának, tehát a szent nőknek a kultusza is érdekelte. A napló megmaradt szövegének második fele, tehát a jeruzsálemi helyi egyház életével, liturgiájával foglalkozik. Mivel zarándoklata 3 évig tartott, arra lehet gondolni, hogy legalább 2 nagyböjtöt, húsvétot és pünkösdöt ünnepelt meg a városban. Ezekről részletes beszámolót ad. A liturgia helyszíne 4 földrajzi csoportba rendezhető. Az első csoportba a konstantini építkezés épület együttese tartozik, tehát ezek a helyek, amelyeket, vagy ennek az épület együttesnek a különböző részei. Néha pontosan mondja, hogy a kereszt előtt, vagy a kereszt mögött zajlott a szertartás. Úgy tűnik, hogy ez az átrium is istentiszteleti helyként szolgált időnként a kereszt előtt. A bazilikát, tehát bazilika stílusban épült, nagyon hasonlóan a betlehemi bazilikához egyébként, a méretek is állítólag szinte teljesen megegyeztek. Tehát a bazilikát Martyrionnak, vagy Martyriumnak is, a latinosan Martyriumnak említi, vagy nagyobb templomnak, vagy pedig, ahogy mondtam, post crucem, tehát a kereszt mögötti templomként. A liturgia egyik szintere, tehát ez az épület együttes. A második helyszíne a Sion temploma, vagyis az utolsó vacsora helye. A harmadik az Olajfák hegye, ahol 3 templom is állt. A mennybe menetel helyén, vagyis a csúcson, az Imbomon templom, ez az Enbomó görög szónak későbbi görög verziója lehet, tehát a csúcson levő templom, az alatta Eleona, amely az Olajfák hegyére utal, és ez egy barlang fölött épült, tehát ahol a hagyomány szerint a mi atyánkra tanította a nagy hét első napjaiban Jézus a tanítványokat, és a Getsemáni temploma, amely a hegy legalacsonyabb részén állt a Kedron patak közelében. A liturgia helyszínének 4. csoportját képezi a betlehemi bazilika, valamint 2 templom Betániában. Az egyik a Lázárion, ahol a hagyomány szerint Lázár feltámadt, Krisztus feltámasztotta, a második pedig egy olyan templom, amely a Betániába vezető országút mellett állt, ahol a hagyomány szerint Mária Lázár nővére találkozott az Úrral. Itt van a jelenlegi, hát a réginek a helyén, csak más az épület. ugye itt a templomhegy, és itt az olajfák hegyének a széle látszik, ez a templom, hát ez a mostani Getsemáni templom. Tehát még e fölött volt az Eleon, amit emleget majd, illetve a hegy tetején az Imbomon. Van egy ilyen makett is a városról, nem tudom, hogy mennyire érzékelhető. Tehát itt van az olajfák hegyén, itt a Kedron patak és a konstantini bazilika.
Dr. Perendi László piarista szerzetes előadását hallották.